Szeretettel köszöntök mindenkit! Ez itt a Páva utcai zsinagóga heti szakasztanulási programja. Ezen a héten Emor heti szakaszát olvassuk fel a zsinagógákban, és a Rabbi Avi Gellernek a sorozatában talál egy közös nevezőt a heti szakasz nagyobb témáira, amiben ünnepekről, papokról, áldozatokról esik szó, és a közös nevező ezekben a témákban mindegyikben a kóved, így is szóval kifejezve, azaz a tisztelet. A tisztelet egy olyan téma, aminek két oldala van, mint egy érmének. Az egyik oldal szerint nem jó az, ha valaki a kóved után fut. És ezt is tanuljuk a bölcseinktől, a Pirkei Avotban, hogyha valaki fut a kóved után, fut azért, hogy őt megtiszteljék, az elől a kóved elmenekül. Ám ellenben, ha valaki menekül a kóved elől, akkor őt kergeti a kóved. És van is egy humoros történet, hogy valakit kérdezte a rabbiát, hogy lehet az rabbi úr, hogy én mindig szaladok előle, és mégsem ér el a kóved, hát hogy lehetséges ez? És a rabbinak volt valószínűleg egy kis emberismerete, és azt válaszolta, hogy úgy tűnik, mindig futsz a kóved elől, és nézzel hátra, hogy de mikor jön már. Hát ez így nem működik. Hasonló észrevételt tesz ugye arról, hogy ha valaki fut a kóved elől, és a kóved nem éri őt utól, akkor ő csak egy rövid ideig tud futni, ameddig ezen az életben fut, és aztán, ahogy sajnos vagy szerencsére véget ér a földi pályafutása és eltávozik, akkor az a megfigyelés, az a tapasztalat, hogy mindig valahogy úgy előkerülnek minden olyan dolgok, amiket titokban csinált. Veled is jót csinált titokban, veled is, és hirtelennyében kikerekedik, hogy milyen egy nagy ember volt ő, és milyen sok dolgot csendben és szerényen csinált meg, és ugyanez visszafele tud elsülni, hogyha a másik emberre gondolunk, aki pedig kergeti a kóvedot. Ugye azt mondja, hogy gondoljunk olyan emberekre, akiket nagynak gondoltunk életükben, nem vallási téren, szekuláris világban, és aztán miután eltávoztak, utána eléggé negatívan tudnak róla beszélni. Már nem néznek föl rá sokakra annyira. Van a kóvednak egy másik fajtája, ez ugye az érme másik oldala, amikor az embernek vigyáznia kell igenis arra, hogy a saját magában tisztelje az embert, az Istennek a képmása, amiről az ember készült, és ilyen szempontból az embernek meg igenis kell vigyáznia a kóvedjére, úgyhogy közben nem kergeti azt. Hát kicsit lehet, hogy nehéz feladat, de van egy jó példa erre. Az, amikor a idős, köztiszteletben álló rabbi éppen siet, hogy egy órát tartson, és várnak rá a hallgatók, és egyszer csak meglát az utcán egy kabátot. Rögtön beúrik neki, hogy hoppá, hasavata véda. Az elveszett tárgy visszaadása. Nagy micve. Ezt tanultam, mióta kisgyerek voltam a Talmudból, Misnából, nagy micve. És aztán rögtön eszébe jött, hogy de vigyázni kell, mert ez egy piszkos, koszos kabát, egyáltalán nem néz ki jól. És eszébe jut egy érdekes halaká. Ha ő neki olyan nagy szégyen lenne vinni ezt a kabátot, hogy még ha a sajátja lenne, se vinné el, ez a mértéke annak, hogy akkor nem is kell vinnie. Akkor nem köteles ő visszaadni az elveszett tárgyat, nem köteles a hasavata véda micváját megcselekedni. És ez a példa arra, hogy nem törekszünk arra, hogy a kóvedet elérjük, de ugyanakkor attól vigyázkodunk, hogy a saját kóvedünket leromboljuk mások szemében. És a kóvedet, ugye a tiszteletet, megbecsülést, azt három részre osztjuk. Ezt a pozitív részét, ami azt szerint, hogy ebben a heti szakaszban miről beszél, a kehuna, a kohénság, a papságnak a tisztelete, kóvedja, az áldozatok megtisztelése, és az ünnepek megtisztelése. Szóval, hogy fölmerülhet mindenkiben az, hogy a kohén, aki kohénnak születik, papnak szó szerint születik, ugye, az egy törzs a zsidóságon belül, az meg miért jár egy ilyen születési előjog, milyen furcsa ez a dolog. Hát ennek az a sztoria, hogy volt az Áron, ugye, a Mózesnek a testvére, és őt jelölte ki az örökkévaló arra, hogy ő és az ő leszármazottjai lesznek a kohénok, és ők szolgálják őt a templomában, és kvázi mint szolgálattevőket becsüljük, tiszteljük őket, és a világ legkülönböző módjain megadjuk nekik a tiszteletet. Hogyan adjuk meg egy kohénnak a tiszteletet? Milyen módokon? Három területet sorolunk föl. Noha, például vegyük a mai zsidó vallásgyakorlatot, ugye? Mindig őt hívják fel először a Tórához, ha ott van. Mindig, hogyha van a bencsolás, akkor mindig mondják, hogy tőle is engedélyt kérnek, mint egy a bencsoláshoz. És ilyesmi dolgok vannak. Ez a heti szakasz, ez említ három dolgot. Első, nem érintkezhet halottal. Még csak egy fedél alatt sem lehet egy halott testtel. Viszont akkor kérdés, hogy mi van az ő rokonaival, hogyha ők eltávoznak, akkor most mehet a temetésre, vagy sem? És az a heti szakaszból megtudjuk, hogy ha közeli hozzátartozó, apja, anyja, testvére, nővére, ha még nem házas, fia, lánya, házastársa, akkor mehet, elmehet elkísérni a temetésére, de hogyha ő a főpap, akkor nem. Akkor még az ő, még nem, a, ugye bármikor bemehet és szolgálnia kell a örökkévalót a szentek szentjében, akkor ugye nem mehet be. Ugye ez végig ez kapcsolatban van a spirituális tisztaság, tisztátalanság, a tahara tuma fogalmával, hogy ugye teljesen tisztának kell lenni, amikor bemegy, és a halott test az pedig spirituális értelemben tisztátalannak számít. Van érdekes módon egy kivétel erre a szabályra. Mi van, hogyha az utcán lát egy halottat, és egyedül van, és nincs senki, aki eltemesse, akkor még a kohén is, sőt, azt írja, hogy még hogyha a főpap az, és éppen megy Jeruzsálembe, és éppen most kell bemutatni, ma van Jom Kippur, és most kell bemutatni a Jom Kippuri szolgálatot, még akkor őnek is el kell temetnie őt. Ugyanis az ember, akit Isten képmására teremtett, hogy ő ott fekszik a földön, és senki nem segít neki, ez egy Hilul Hashem, ez az Isten nevének a megszentségtelenítése. Van egy ilyen példa, hogyha van egy ikerpár. Az egyik király lesz, a másik egy tolvaj. A tolvajt elkapják, fölakasztják, és akkor mindenki, aki ott megy, nézzétek, fölakasztották a királyt. Ez milyen egy szégyen a királynak. És pontosan ugyanez a helyzet ezzel az esettel, amikor el kell temetnie a kohénnak a halottat. Másik módját is leírja a heti szakasz a kohén tiszteletének, ez pedig, hogy kivel házasodhat. Nem házasodhat akárkivel. Hogyha például valaki elvált, özvegy, vagy valamilyen, ezeken az úgynevezett gilúj árajot, tiltott kapcsolatok, valamelyikét az egyik nő hát elszenvedte, fogalmazzunk úgy, akkor ilyen nővel nem házasodhat össze. Mi van, ha főpap? Akkor itt is van egy szigorítás, akkor csak egy olyan lányt vehet el, aki még teljesen fiatal, teljesen szűz, még soha nem idősebb, mint 12 és fél éves, és soha még eszébe sem jutott, nem is gondolta férfiakra. Mi van akkor, hogyha, ne adj Isten, ez mégis megtörténik ez a probléma, és egy kohén elvesz egy olyan nőt, akit nem kellett volna, akkor mi lesz a gyerekekkel? A fiai azok nem lesznek kohénok, és a lányaik pedig, ez egy nagyon furcsa szó, ez szerepel ebben a hadithban, halala, ez az, akit nem vehet el kohén. Azaz, milyen szóból ed a hol? Hétköznapi, szemben a kados szenttel. Hétköznapivá tett gyerek lesz az ilyen. Olyasmi, mint hogy nem csak, hogy elveszíti a kohénságát, de még nem is vehet el kohént. És van olyan is, hogy egy kohén nem szolgálhat, hogyha van valamilyen testi hibája. Felsorolja a Tóra pontosan, hogy milyen testi hibák lehetnek ezek, és ezzel fontos hangsúlyozni, hogy nem kizárjuk azokat, akik esetleg fogyatékosak, és még jobban meg is nehezítjük az életüket, hanem hiszen ő ugyanis ott tehet a többi kohénnal, végül ott lehet, csak nem szolgálhat, és mindjárt látni fogjuk, hogy miért. Gondoljunk például arra, hogy amikor Sima zarándok ünnep van. Akkor minden férfi fölmegy és Jeruzsálembe, és ott ünnepli meg, és áldozatot mutat be. Minden férfi. De itt is csak azok a férfiak vannak, kötelezve erre a szolgálatra, akik életük legjavában vannak. Elmúltak annyi idősek, nem túl idősek, és nem, ők sem rendelkeznek semmilyen fogyatékossággal. És a rabbi Hirsch ezt úgy magyarázza, hogy az van-e mögött a gondolat mögött, hogy akkor kell szolgálni az Istent, amikor a csúcson vagyunk. Akkor az mutatja, hogy mennyire nagyra értékelem. Az megint ugye a kóved, a tisztelet. Akkor az is igaz, hogy az állatot, amit bemutatnak, azt is ugyanez a tisztelet övezze, az is ugyanígy hiba nélküli épp állatnak kell lennie, és gondoljunk például egy olyan esetre, hogyha még mindig esetleg valaki úgy érzi, hogy kizárják a fogyatékossággal élőket, hogy képzeljünk el egy katonát, aki egy háborúban elvesztette egy testrészét, nagyon erősen megsérült, akkor őt nagyon nagy becsben tartja a társadalom. Nagyon megbecsüli, hiszen biztos, hogy életét és vérért áldozta a hazáért. De ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nem ő fog ott állni a Buckingham palotánál, a díszőrségben, hiszen azért a díszőrség az mégiscsak díszőrség. Ugye tudjuk, hogy egy zsidó ember az áldozhat a szentélyben egy állatot, amelyik hiba nélküli. Mi a helyzet a nem zsidó emberrel? A nem zsidó ember is áldozhat, de ő neki, mint egy lazább törvények vonatkoznak rá, ő áldozhat a szentélyen kívül is, ahol akar, és hogyha egy kisebb hiba van az állaton, azt is feláldozhatja az Istennek, és ez az ő részéről is teljesen érvényes dolog. Sőt, mi több. Bölcseink ennél tovább mennek, és megállapítják, hogy amíg állt a szentély, addig érdekes módon, az egész világnak jobban ment. Miért? Emlékezzünk Szukot ünnepére. Szukot ünnepén 70 ökröt áldoznak föl, és pont 70 megfelel a világ 70 népének. Úgy, hogy a Tórában föl vannak sorolva a nemzetségek. Tehát az a 70 áldozat, az megfelel a 70 népnek, az egész világért, minden nem zsidó nemzetért engesztelést hoztunk Szukot ünnepén. És azt mondja a Talmud, hogy ha tudták volna azt a nem zsidók, hogy ebben a szentélyben ennyire dolgozunk értük, idézőjelbetéve, akkor mindent megtettek volna, hogy ne rombolhassák le. Így írja modernül egy picit a rabbi Avi Geller, hogy közel hozzám hozzá, hogy ott lett volna egy ilyen ENSZ békefenntartó állomás, csapat, ami csak azról gondoskodik, hogy nehogy véletlen a zsidók szentélyt lerombolják, és akkor az egész világnak rosszabbul menjen. Ehhez kapcsolódik ugye az a szintén talmudi elbeszélés, amikor összevesztek zsidók, ugye azt mondjuk, hogy emiatt az összeveszés miatt pusztult el a szentély. Ennek az összeveszésnek lett az a következménye, hogy az egyik peres fél azt mondta a császárnak, hogy a zsidók ellened vannak, ezt a Cézárnak mondta. A zsidók lázadnak ellened, be is bizonyítom, küldj egy állatot, meglásd, nem fogják feláldozni. Ebből is látszik, hogy csak saját magukért áldoznak, és felétek csak hazudoznak. És mit csinált ez az ember? Biztos, ami biztos, azért egy picit megsebezte azt az állatot, hogy ne legyen teljesen hiba nélkül, és biztos, hogy ne áldozzák föl. És egyébként ebben a tekintetben is a zsidó vallás egyedülálló, mert mutassunk még egy olyan vallást, amelyik azt mondja, hogy a mennyországba, az eljövendő világba eljuthat bármilyen ember, anélkül, hogy csatlakozna hozzánk. Ez nem egy tipikus vallásnak a hozzáállása, ugye, hogy csak be kell tartani azokat a törvényeket, amik általános erkölcsi alapszabályok, a hét Noahida alaptörvényt. Befejeződik ezzel az áldozathozás és a kohanitáknak a törvényei a Tórában, és folytatódik a sztori azzal, hogy hogyan mennek az ünnepek. Mi a szó, ami héberül azt jelenti, hogy ünnep, és a Tóra használja? Moéd. Moéd azt jelenti, hogy találkozás. Mit jelent a találkozás? A találkozás úgy lehet elképzelni, mint hogy az örökkévaló meghívott volna minket ebédelni, ebédeljünk most az ő asztalánál, ugye? Nagyon jól bele tudja élni magát, aki már volt valaha ilyen zsidó ünnepi, ilyen ebéd meghíváson, vagy vacsora meghíváson, mindenféle lakomán. Ott helyben találkozni, és ott élvezni az együttlétet. Az első ünnep, amit megemlítünk, mi más lehet, mint a szombat, ami a legfontosabb ünnepünk. Ez emlékeztet minket arra, hogy az örökkévaló az, aki mindent irányít, és ezt azzal is kimutatjuk, hogy nem végzünk munkát. Visszaadjuk az örökkévalónak azt, ami az övé, az irányítás. Most mindent ő intéz. Minden ügyeket szinte ő intéz. Ez a nap, ez szent az örökkévalónak. Azt írja a Tóra, legyen ez nektek egy szombat minden lakóhelyeteken, behol mosvotéhem. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy ez mint egy családi ünnep. Ott, ahol éppen vagy, ott ér téged a szombat. Ez nem olyan módon van kapcsolatban az egész néppel, az egész zsidó néppel, mint például egy rendes ünnepnap, ahol az egész zsidó nép van együtt. Ilyenkor a családi körben vagyunk együtt, nem pedig a nép körében. Tehát a szombat az egy családi, otthoni, nyugalmas ünnep. Aztán folytatódik a dolog, az ünnepek felsorolása, abban a sorrendben, ahogyan a hónapokat számolni kell. A hónapokat Pészák hónapjától, Niszán hónaptól kell kezdeni számolni. Első ünnep, Pészák, amikor a természet megújul, akkor mi is újra bejelentjük az elkötelezettségünket az örökkévaló felé, és újra visszaemlékezünk arra a pillanatra, amikor ez az egész elkezdődött a széderestén, az egész megelevenedik, és kezdődik előről, és ez szimbolizálja ugye a macesz, a kovásztalan kenyér, ami mutatja a szolgaságot is, de mutatja a szabadságot is. A szolgaságot annyiban, hogy ez volt az a szegényes kenyér, amit ettünk Egyiptomban. A szabadságot annyiban, hogy annyira siettünk, annyira gyorsan megváltott minket az örökkévaló, hogy még arra se volt idő, hogy a kenyér megkeljen. Ezzel kezdetét veszi a szfire, az ómer számlálás időszak, amiben most is pont benne vagyunk, és ez, amikor megkaptuk a fizikai szabadságot, akkor 49 lépcsőfok vezet a spirituális, a szellemi szabadságig, és az ómer számlálás időszakában, ahogy megyünk szépen 1-től 49-ig, az a 7-7, amit számolunk magunknak, végig érezzük a lépcsőfokait a fejlődésnek. Azt mondják a kabbalisták, hogy kétféle módon történhet meg a pozitív változás. Vagy kívülről, vagy belülről. Ez megfelel ugye a Pészáknak, amikor egyszer csak megfogott minket az Isten, és kihozott, mindenféle különlegesség nélkül, nem a mi nagy érdemeinkre való tekintettel, hiszen szolgák voltunk, mit csináltunk volna? Nem volt szabad akaratunk, szolgálnunk kellett az egyiptomiakat. És ezzel szemben van, amikor már kiszabadultunk, az már egy belülről jövő megváltás, amikor mi magunknak kell törekednünk arra, hogy elérjünk egy olyan magas szintre, hogy megkaphassuk a Tórát. Ez egyébként egy személyes életben is lejátszódó folyamat. Gondoljunk csak egy olyan emberre, aki nemrég fedezte fel a vallást, úgynevezett Baal Teshuva. Ez kezdetben kap egy nagy löketet, nagy erőt, amiből táplálkozik, és ezután még neki komoly erőfeszítéseket kell tennie, hogy ezt a dolgot, ezt szépen be tudja építeni az életébe, és ezt az egészet rendszerszerűen tudja csinálni. Ez az a 7-7-es folyamat, ami a Mózes idejében, a pusztában vándorlóknál 7-7-ig tartott, hogy eljussanak a kivonulástól a Tóra kapásig, Tóra adásig, és ugyanezt a folyamatot mi nekünk is minden évben, évről évre végig kell élnünk. Megéltük szimbolikusan a kivonulást, és várunk arra, hogy megkaphassuk a Tórát, mégpedig hogyan? Fejlődéssel és épüléssel. Ez a Sávuot, a Tóraadás ünnepe, és utána a következő ünnepek, azok a nagy ünnepi ünnepkör. A Rosh Hashanah ünnepe következik először, ezt úgy hívják ugye, hogy az év feje, ez a 7. hónapban van a zsidó évszámítás szerint. A kürtzengés napja, a sófár fújásnak a napjának is hívják. És ez a sófár, ez egy felhívó hang, ez a megtérésre ösztönöz minket, és az a hagyományunk, hogy ilyenkor megítéltetik minden ember, minden cselekedetében, és visszatér az örökkévalóhoz, és felülvizsgálja az útjait. ez a fantasztikus ritmus, amit az egész zsidó év megad, ennek a keretein belül kell értelmeznünk ezt az egész megtérés folyamatot, ami Rosh Hashanah, Yom Kippur és az Elul hónapban van, és azt mondja, hogy ez egy egészen másfajta érzéssel tud az ember egy Yom Kippurt megélni. Hogyha egy zsidó van, ebben mondjuk a mai világban, aki egész évben nem annyira vallásos, és csak Yom Kippurkor kap egy nagy élményt, az is egy hatalmas élmény. De képzeljük el, hogy az egészet egy lépéssel hátrébb látja, az egészet egy nagy képben, az egészet egy évet egy nagy ívként megéli, ahogyan kezdődik a pészaki kiszabadulástól Sávuot, tóraadás, Rosh Hashanah, és megszámolta az Ómert, és azt az egész folyamatos emelkedést, és elképzelte az ő fejlődését, ebben a kontextusban, ebben egy egész másfajta Yom Kippurt tud megélni. Érdekes, hogy van egy ilyen hagyományunk, hogy aki Yom Kippur előtti napon eszik, azt úgy számítják, mintha két napig böjtölt volna. Na most ezt, ennek a gondolatnak a forrása a Tórában, ez is a mostani heti szakaszban van. Mert a mondatban a 9. napja a hónapnak szerepel, holott 10-én van Yom Kippur. Ez az egyik mondata ennek a heti szakasznak. De hát továbbra is kérdezhetné valaki, hogy hogy képzeljük ezt, hogy valaki eszik, és úgy számítják, hogy böjtöl, hát ez nonsens. Hát a valóság, a megoldás, az abban rejlik, amit az előbb elmondtam. Abban a teljes képben való gondolkodásban, hogy a zsidó évet teljes egészben látni, ugyancsak aki ezt így fogja föl, az képes arra, hogy fölfogja, hogy mi a Yom Kippur nap súlyossága, jelentősége. Milyen nagy nap az, és milyen súlyos, és mennyire a sorsunk dől el rajta, és mennyire sok múlik rajta, és ezeket a gondolatokat, aki átéli, annak természetes, persze, hogy böjtölök. Hát ennél jobb eszközöm alig, ha lenne arra, hogy pozitívra fordíthassam a sorsomat. És hogy mindennek tudatában még az előtte való nap eszik, és nem pedig böjtöl, na ezt úgy számítják neki, mintha böjtölt volna. 4 nappal Yom Kippur után következik Szukot, és a sorban az utolsó ünnep egyben, az utolsó tórai ünnep, amiről a heti szakaszunk szól, és ez a Szukot ünnepen azt mondja a Tóra, hogy az első napon vegyük a 4 fajtát, a 4 fajta növényt, gyümölcsöt, amit ugye meg kell lázni, hogy ez a lulevet kell venni, úgyis szoktuk Magyarországon mondani, és ez az első nap, hogy első nap? Hát valójában nem első nap. 14. nap, és a Tóra mindeddig úgy mondta a napot, úgy számolta a napokat, hogy melyik hónap hanyadik napja. Most már azt mondja, hogy első nap. Miben első nap, kérdezik a bölcseink? Azt mondják, ez az első nap, amikor bűnözünk, a bűnök számításának a könyvelésében, ez a nap az első, a Szukot. Kicsit furcsán hangzik, hogy egy ünnep, aminek az első napja az, hogy bűnözünk, de így van ez, hiszen, mondván, Yom Kippur és Szukot között annyira el vagyunk foglalva a sátor építésével és ezeknek a dolgoknak a tanulmányozásával, hogy egy percünk sincs ahhoz, hogy egy bűnt elkövethessünk. Vannak különféle magyarázatok, hogy mi ez a 4 fajta, amit megrázunk Szukotkor. Ugye az egyik fajta magyarázat, az ismertebb magyarázat mondja azt, hogy ez a 4 fajta növény 4 fajta zsidónak felel meg. Van az egyik, aminek jó illata van és jó íze van, az megfelel annak a embernek, jó cselekedete is van, és Tórát is tanult. Akkor ott van a másik, annak jó íze van, de nincsen illata. A másik, az meg fordítva, csodás illata van, de semmi íze nincsen. Ezek pedig azok az emberek, ugye, akiknek jó cselekedete van, de nem olyan sokat tud, a másik pedig fordítva, nagy tudású, de annyira nem jó cselekvő. És végül pedig az utolsónak egyik sincsen, nem is tud a Tórából semmit, és különösebben jó cselekedetei sincsenek, és mégis összerakjuk és egybefogjuk, és ugyanabba az irányba mozgatjuk, az örökkévaló irányába. Egyébként, ahogy ezeket a gyümölcsöket közel tesszük egymáshoz, el is nyelik egymásnak az illatát, és ez egy újabb jelentést ad meg ennek a jól ismert midrásnak, ugye, hogy ha összetesszük a zsidókat, összetesszük azt, amink van, akkor még abból az is jól jár, akinek egyébként nincsen se jó illata, se jó íze, de ebből az együttlétből, ebből mindnyájan tudunk épülni. Másik fajta magyarázat azt mondja, hogy az a négy fajta a formájával emlékeztet minket négy testrészre, amik vagy jót csinálnak, vagy rosszat. Nézzük meg az etrogot, ugye az a gyümölcs, az a sárga gyümölcs, az olyan, mint a szív. Hát a szívbe dől el minden. Hát ezt mindenki tudja, hogy először eldöntöm, hogy mit gondolok, aztán majd valahogy utólag megindoklom az agyammal. Van az a hosszú, amit pont úgy hívnak, hogy luláv, az olyan, mint az idegrendszer, az a gondolataink, hogy végül is azzal mit döntünk helyesen. Akkor vannak a kétféle levelek, és az egyik fajta levél az inkább hasonlít a szemre, a másik a szájra. Ugye, picit emlékezhetünk a Pirkjávotnak a mondására, hogy jó szív, jó szem, mi az, ami jó? Hogyha az embernek a szeme is jó, a szíve is jó, jó cselekedetei is vannak, és a szájára is vigyáz, akkor az egy igazi elkötelezettséget jelenthet a szukott ünnepére.